És akkor a mai második előadónk pedig Filák László, az STNH osztályvezetője. László egyébként vegyész, heterociklusos kémia területén szerzett PhD fokozatot, és kutatóként 6 nemzetközileg elismert folyóiratban megjelent tudományos cikk szerzője. 2014-ben kezdte meg a munkáját az STNH-ban szabadalmi elbírálóként, 2019 óta pedig a gyógyszer- és agrárkémiai osztály vezetője. Kezdetektől fogva részt vesz az EPO és a VSI közti harmonizációs projektekben, előbb elbírálóként, majd osztályvezetőként. És ezzel át is adom neked a szót, Laci. Ja, bocsánat, azt kivetítem, jó? És akkor rajta van a dia tetején, prezent. Nem kell, mert a mobilokon úgyis átmegy. Ja, a kódot nem látják. Akkor jó, akkor mondom. 64-36-18-44. 64-36-18-44. És ez marad végig, tehát utána már nem kell többet beállítani.
Üdvözlök mindenkit, és örülök, hogy azért maradtunk még ma délelőtre is. Tehát, hogy, és köszönöm szépen a bemutatást, és ahogy elhangzott, én az Európai Kutatóhatóságok harmonikus együttműködéséről szeretnék most beszélni, és ez alatt elsősorban a Visegrádi Szabadalmi Intézet és az EPO közti harmonizációs eljárást értjük. Bevallom őszintén, hogy tavaly ősszel elhangzott egy előadás a MIE konferencián, amit Kereszti Marcell tartott, és megosztotta a gondolatait, azt hiszem, 2 darab festménnyel kapcsolatosan, és ez annyira megtetszett nekem, és úgy gondoltam, én is ezt a fonalat fölveszem. Én erről a 2 képről szeretném, tehát ezzel szeretnék indítani, tehát ez a kiinduló pont. Az a kérdésem, hogy ismeri-e valaki ezeket a képeket? Jó, igen, Ferenc ismeri. Tehát ez a 2, én egyébként olyan szempontból nem ismerem a képeket, hogy nem tudom, tehát nem tudom, hogy ki készítette ezeket, de ez most nem is lényeges. Ezt a 2 képet ugyanaz a személy készítette, ugyanazon a napon, ugyanazon a helyen, ugyanarról az emberről, 3 óra eltéréssel. És van egy apró különbség a 2 kép közt, mármint ami a paramétereket illeti. Ez az apró különbség, ez 100 mikrogram, ugyanis 100 mikrogram LSD-t kapott a készítője az első és a második kép közt. És hát felmerül a kérdés, hogy ezt most miért vetítettem föl. Ezzel akarom érzékeltetni azt, hogyha ugyanannak a feladatnak áll neki 2 ugyanolyan tehetséges ember, ugyanolyan körülmények közt, de egy némileg eltérő látásmóddal, némileg eltérő hozzáállással, az mennyire eltérő eredményt képes produkálni. Nem biztos, hogy mindenki tudja, de az EPO és a Visegrádi Szabadalmi Intézet közt zajlik egy ilyen harmonizációs eljárás. Ez a harmonizációs eljárás, ez 2018 óta folyik, és ennek a lényeg az, hogy az EPO az kiválaszt bizonyos ügyeket, olyan ügyeket, amelyek éles ügyek, tehát ténylegesen be is jelentették náluk, PCT ügyek, tehát meg lett jelölve az EPO, mint kutatóhatóság, és ezeket az ügyeket kiadják a Visegrádi Szabadalmi Intézetnek, és mi is elkészítünk, tehát a Visegrádi Intézet is elkészíti a kutatási jelentést, és az írásos véleményt ezekben az ügyekben, és ezeket aztán összehasonlítjuk, hogy ki milyen eredményre jutott. Nagyon fontos, tehát, hogy ezek az ügyek a 4 tagország közt oszlanak meg, egymástól teljesen függetlenül készülnek el a vélemények, illetve a kutatási jelentéseket, és aztán ebből készül egy statisztika, és ebből megpróbálnak a kollégák valamilyen következtetést levonni. Részletekbe menő elemzés az ügyek nagy részében nem történik, de minden évben kiválasztanak 1 darab ügyet, amit mélyebben is elemeznek a kollégák. És nagyon fontos, hogy az elmúlt 4 év alatt, tehát 2018 és 2022 közt 2 területet érintett ez a harmonizációs eljárás, az egyik a mechanika területe, a másik pedig a gyógyszeripar. Ezt, hogyha le akarom fordítani osztályjelzetekre, akkor a C07D és az A61K osztályjelzettel illetett területek. Én most ebben az előadásban elsősorban a gyógyszeripari területről szeretnék beszélni. Ennek az oka az az, hogy én ezen a területen dolgozok, tehát a mechanikát ezt annyira nem ismerem. És nagyon fontos elmondani, tehát, hogy ez egy harmonizációs eljárás. Tehát nem az a lényeg, hogy bemutassuk, hogy mi mennyivel jobbak vagyunk, vagy hogy az EPO bemutassa, hogy mennyivel jobbak vagyunk, ez nem egy verseny, hanem itt az a lényeg, hogy a két hivatal közelebb kerüljön egymáshoz is, és egymásra harmonikus joggyakorlatot kövessünk, mint ahogy a képen is látszik. Hogyha megnézzük a gyógyszeripari bejelentéseknek a jellegzetességeit, akkor azért volt egyfajta elvárás szerintem mindenkiben. És ez az elvárás az az, hogy a született eredmények azok nagy mértékben át fognak fedni egymással. Ez legalábbis bennem felmerült. És ennek oka az, hogy a szerves kémikusok viszonylag korán, az 1800-as évek végén rájöttek arra, hogy valamilyen módon katalogizálni kell az elváltott szerves vegyületeket. És két szervezet, a Bernstein és a Chemical Abstract is elkezdte építeni a saját papír alapú adatbázisát, amik aztán az 1900-as évek végére egy egész szobát foglaltak el. Ezt aztán digitalizálták, és ügyes programozók elintézték, hogy ezekben lehessen kutatni szerkezet alapon. Tehát a lényeg az az, hogy van két nagyon nagy teljesítés képességű adatbázis, amiben egy képzett szerves kémikus nagyon jó eséllyel megtalál egy már előállított szerves vegyületet. Ehhez hozzátartozik az, hogy van egy nagy mértékben harmonizált joggyakorlat, tehát egy módszertani útmutató. Tehát, hogyha ebből indulunk ki, akkor elvárható, hogy ezen a területen az EPO és a Visegrádi Szabadalmi Intézet, hogyha ugyanazokat az ügyeket vizsgálja, akkor nagyon hasonló eredményre jut. Azért hozzátartozik a dologhoz, hogy bonyolítja a helyzetet az, hogy egy ilyen bejelentés esetében a bejelentők igyekeznek ugye minél nagyobb darabot harapni az oltalmi körrel, és nagyon gyakran igen tágan fogalmazzák meg mondjuk egy új vegyületcsoport esetében a Markus képletet, és egy ilyen Markus képlet az elég nehezen kutatható, és egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan állunk hozzá. És ugye itt jön elő az a pici különbség, tehát ami utalnék az első két képre. Tehát például, hogyha nem talál valaki egy elbíráló, mondjuk egy újdonságrontó dokumentumot, az, hogy a feltalált tevékenységet hogyan közelíti meg, és a kutatásnak hogy áll neki, és milyen szabadsági fokokat ad meg mondjuk egy általános képletnél, az nagyban befolyásolja a kutatás eredményét, és az által kialakított írásos véleményt is. Tehát ezek azért bonyodalmatokat okozhatnak, és okoznak is néha. Jó, tehát említettem, hogy készül egy statisztika abból, hogy mennyire fednek át az eredmények. Azért, és ebből igyekeznek levonni valamilyen következtetést. Fontos elmondani azt is, hogy ezt az ügyek feldolgozása, tehát az eredmények feldolgozása az ilyen táblázatos formában történik, és ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy Excel táblázat, abban vannak különböző kategóriák, például a felhozott dokumentumok listája, legközelebbi dokumentum az melyik, akkor újdonság, egység, feltalálói tevékenység, és ezeknél háromféle kimenetel lehetséges a legtöbb esetben, a teljes átfedés, a részleges átfedés, vagy az, hogy egyáltalán nem volt átfedés a két hivatal eredménye közt, és ebből építik fel a statisztikát, kevés mélyre ható elemzés történik, és egészen apró különbségek is megjelennek ezekben a táblázatokban. Tehát elmondható, hogy azért ez a statisztika valamilyen szinten torz. Tehát nehéz ebből azért messze menő következtetést levonni. Viszont amit sikerült levonni, és ez ebben az EPO és a Visegrádi Intézet elemzői teljes mértékben egyetértettek, hogy az látszik, hogy az Európai Szabadalmi Hivatalnál az a policy, illetve az a trend alakult ki, hogy mindenképpen arra törekednek, hogy ne kelljen foglalkozni annyira a feltaláló tevékenységgel, mivel abban van egyfajta, vagy lehet egyfajta szubjektivitás. Tehát igyekeznek újdonságrontó dokumentumot felhozni, hogyha erre van lehetőség, és kétséges az újdonság. És hogyha esetleg a feltalált tevékenységgel van, lehet probléma, abban azért nem szívesen mennek bele. Megnéztem, áttekintettem az elmúlt 4 évben a gyógyszeripar területén tett bejelentéseket, és én is igyekeztem egy kis statisztikát csinálni. Nem annyira részletes és komoly nyilván, de mégiscsak egy kicsit talán mélyebben megnéztem, és néhány dolgot azért szeretnék megemlíteni. Az egyik az, hogy 4 év alatt, tehát ez 2018 és 2022 közt ezekben az osztályjelzetekben, vagy hát ezek alá tartozó ügyekben 16 darab harmonizációs fájl került feldolgozásra, tehát 16 darab ügyet kutattunk le. Ebből 12-ben, tehát ez akárhogy is nézem, az esetek 75%-a, lényegében azonos kimenetelű vélemény született, mint amit az EPO-ban készítettek. Ez azt jelenti, hogy lehetséges, hogy volt bennük kisebb különbség, tehát más dokumentumot hoztunk föl, mint legközelebbi technika állása, vagy lehet, hogy a egység hiánya esetén mondjuk más találmányi csoportokat jelöltünk meg. Olyan is előfordult, hogy mi nem kutattunk le egység hiánya miatt bizonyos területeket, olyan is volt, hogy az EPO nem kutatott le, de ha azt nézzük, hogy mi a végső konklúzió, tehát hogy valami engedélyezhető vagy nem, vagy részlegesen új-e vagy nem, akkor azért ezekben az ügyekben nem volt nagy eltérés. 4 esetben volt jelentősen eltérő vélemény, ebből 2 fogok bemutatni. A másik 2-ről nagyon röviden beszélnék. Tehát volt egy ügy, amiben egyszerűen mi megtaláltunk, szerkezetalapú kutatás alapján megtaláltunk egy újdonságrontó vegyületet. Ezt az EPO-nál nem találták meg, ilyen előfordult, tehát ez most nem rónám föl, tehát biztos van ugye egy emberi tényezője minden egyes kutatásnak, és egy újdonságkutatást nem lehet befejezni, csak abba hagyni. Volt egy ügy, amiben a feltaláló tevékenységet mi megkérdőjeleztük, az EPO-nál nem. Ez egyébként egy adagolással összefüggő bejelentés volt. A bejelentés lényeg az volt, hogy napi egyszeri dozírozással egy ismert vegyület alkalmazható. Mi erre azt gondoltuk, hogy nem feltalálói. Hozzátartozik az, hogy tehát a dologhoz, hogy ilyen ügyekben azért rendszeresen indulnak megsemmisítési eljárások. Tehát ezek azért minimum véleményesek. És hát akkor elérkeztünk a lényeghez, ahhoz a két ügyhöz. Aminél viszont belemennék a részletekbe, hogy pontosan mi történt. Az egy első ügy, amit szeretnék részletesebben ismertetni, az egy kombinációról szól. A kombinációnak 2 komponense van, egy elafibranor nevű hatóanyag és egy ACC inhibitor a másik komponens. Gyulladások és fibrózis ellen hatásos, és nagyon fontos elmondani, hogy ez a kombináció, ez szinergikus hatást mutat a bejelentés szerint. Lássuk, mi volt a mi álláspontunk. Mi 2 dokumentumot hoztunk föl. Az első dokumentum az feltárja az ACC inhibitorokat azonos indikációval, és megjegyzi, hogy ezek kombinálhatók egyébként rengeteg más egyéb hatóanyaggal, többek közt elafibranorral is. Hozzátartozik, hogy ez a dokumentum, ez viszonylag kevés kiviteli példát tartalmaz, magára az ACC inhibitorokra is. Nincsenek benne biológiai adatok, és csak az ACC inhibitorok vannak konkretizálva. Dózisok, formulázási módok vannak példaként megemlítve, kombinációk pedig példaszerűen egyáltalán nincsenek feltárva benne. A második dokumentum az egy ÁS dokumentum volt, tehát ezt felhoztuk, mint a technika állásaként, de valójában nagy jelentősége nem volt. Tehát a VPI álláspontja az volt, hogy a D1-ben ugyan az oltalmi körbe beleesik az igényelt kombináció, és ugyanolyan indikációval, ugyanakkor nincsen példaszerűen feltárva, tehát emiatt egy kiválasztási találmánynak tekinthető, emiatt a bejelentés tárgya új. A D2 az, mint már említettem, az egy ÁS dokumentum volt. Hogy a feltalált tevékenységet nézzük, akkor megállapítottuk, hogy szinergikus hatást mutat ez a kombináció, és ez a hatás egyáltalán nem volt levezethető az általunk felhozott dokumentumból, és emiatt a feltalálói tevékenység is megállja a helyét. Viszont megjegyeztük a véleményben, hogy egyetlen egy konkrét kombináció, tehát a csak az elafibranorra mutatottak be példát, tehát hogy arra valószínűsíthető a szinergikus hatás. Tehát az oltalmi kört azt jó lenne beszűkíteni legalább arra, hogy az egyik komponens az mindenképpen az elafibranor legyen. Nézzük, hogy mit mondott az Európai Szabadalmi Hivatal ugyanarról az ügyről. Ugyanazt a dokumentumot hozta föl a technika legközelebbi állásának, tehát itt mondjuk azt, hogy teljes volt az átfedés a dokumentumunk közt, amiből dolgoztunk. Ő megállapította, hogy ebben a bejelentésben az igényelt kombináció konkrétan tehát fel lett tárva, az igénypontban is és a leírásban is szerepel, és viszonylag nagy vonalon után azt mondta, hogy ennek fényében nem új és nem feltalál új. Jó. Tehát ez az ügy egyébként még nem zárult le. Jelenleg tehát megkapta a bejelentő a véleményt, elindult egy nemzeti szakasz, tehát az Európai Szabadalmi Hivatalnál nemzeti fázisba lépett, és a bejelentő elküldte az álláspontját az EPU véleményével kapcsolatban. Én most csak ezt tudom megmutatni. Ugye a bejelentő nem olvasta a mi véleményünket, de olyan szempontból egyezik az ő vélemény a miénkkel, hogy beszűkítette az oltalmi kört és az elafibranorra és az általa konkrétan feltárt szinergikus kombinációkra szűkítette az oltalmi kört. És a másik, ami nagyon fontos, hogy nem, abban is egyetértett velünk, hogy az elafibranor és tehát az igényelt kombináció az explicit módon nem volt feltárva a felhozott dokumentumban, nem voltak kísérleti adatok, és a szinergikus effekt hatás sem volt levezethető, tehát hogy nem a bejelentő szerint is új és feltaláló tevékenységen alapul a bejelentés tárgya. Hogyha összegezni akarjuk a tapasztalatokat ezzel kapcsolatban, akkor elmondhatjuk, hogy az EPO szerint az igényelt, amúgy szinergikus kombináció az szerintük nem új, tehát ebből következően nem is lehet ugye feltaláló tevékenységen alapuló. A mi álláspontunk szerint ez egy kiválasztási találmány, nincsenek explicit módon feltárva, listából lettek kiválasztva ezek, és szinergikus hatást mutatnak, emiatt feltaláló tevékenységen is alapul a bejelentés. Ezzel egyetért a bejelentő is. Az ügy egyébként ugye nincs lezárva az EPO előtt, jelenleg az EPO térfelén pattog a labda, nem sok helyen jelentették be, vagy nem sok helyen lépett ez nemzeti szakaszba, de az USA-ba megadták már. A második eset, amit szeretnék bemutatni, hogy nem, az is egy kombináció, csak ez egy hármas kombináció, három hatóanyag. Most nem sorolnám fel ezt a három hatóanyagot, ez a ráknak egy specifikus fajtája ellen 28 napos ciklusban történő alkalmazás. Tehát a lényeges információja a főigénypontnak, az három dolgot emelnék ki, tehát három vegyület kombinációja 28 napos ciklusban történő adagolásra és a ott látható rákfajta ellen. Nézzük, hogy milyen álláspontra jutottunk mi. Azt mond, rákutattunk, és egyáltalán nem lepődtünk meg. Pontosan ugyanilyen kombinációt ilyen adagolással és ilyen indikációval nem találtunk. Tehát az újdonságot azt nem támadtuk meg. Viszont azért ezt követően megnéztük, hogy a feltalált tevékenységgel lehet-e probléma. És találtunk is elég sok dokumentumot, amik hasonló vegyületekből álló kombinációkat tárnak föl. 6 darab Y-os dokumentumot hoztunk föl, és ebből számtalan kombinációban levezethető a bejelentett találmány, amit kiemelnék, tehát most kettőről beszélnék. Tehát az egyik dokumentumban fel volt tárva egy hármas kombináció, aminek a két eleme az megegyezik a bejelentés szerinti hatóanyaggal, a harmadik hatóanyag pedig a bejelentés szerinti harmadik anyagnak az analógia. Tehát pontosan ugyanolyan hatásmechanizmussal hat, és fel lett tárva, le lett írva ez a 28 napos ciklusban történő adagolás is, ugyanerre a ráktípusra, és még a szinergikus hatást is leírták. Ezen kívül találtunk egy másik dokumentumot, amiben pedig kifejtik, hogy a két analóg hatóanyag az előnyösen fölcserélhető egymással. Tehát mi ennek alapján azt mondtuk, hogy a bejelentés nem alapul feltaláló tevékenységen, és úgy gondolom, hogy ez azért minimum kérdéses itt tényleg a feltalálói tevékenység. Nézzük az Európai Szabadalmi Hivatalnak az álláspontját. Amikor ezt megláttuk, hogy ők milyen eredményre jutottak, hát ijegységgel, vegyes értetlenség fészkelődött be a szívünkbe, ugyanis ők azt mondták, hogy nem új, tehát találtak egy újdonságrontó dokumentumot. Ez a tény okozta az ijegységet, hogy mi ezt nem találtuk meg. Ami az értetlenséget okozta nálunk, az az volt, hogy ők azt mondták, hogy a főigénypont az nem új, ami hát oké, lehetséges, viszont az gyanús volt, hogy az összes többi igénypontra, amit ők újnak találtak, az ott egyből átfordult a feltaláló tevékenység meglétébe is. És mondjuk, hogyha megnézzük, ezt nem látszik, de például a második igénypont, ami egy aligénypont, ott pusztán arról szól, hogy a 28 napos ciklusnál megmondják, hogy az egyik hatóanyagot az csak 15 napig adagolják. És a bejelentésben nem tárnak föl olyan különösebb előnyt, ami ehhez fűződne. Tehát mindenképpen gyanús volt, hogy lehet az, hogy hirtelen átfordul újra, és akkor az már feltalálói tevékenységen alapuló is lesz. Nézzük a bejelentő álláspontját. Mi is megnéztük ezt a dokumentumot, amit felhozott az EPO. Ez egy előadás, vagyis egy konferencián elhangzott panelbeszélgetésnek az abstractje volt, és nem igazán értettük, szerintünk ez nem volt újdonságrontó, és miután elolvastuk a bejelentő álláspontját, ez is nemzeti szakaszba lépett közbe az EPO-nál, de nincsen lezárva, tehát itt még kérdéses a kimenetel. Tehát a bejelentő is ugyanarra véleményre jutott, mint mi, hogy ebben a dokumentumban föltárják, ugyanaz szerepel a három darab hatóanyag az abstractben, viszont úgy szerepel, hogy az egyik hatóanyag az kombinálható vagy a másikkal, vagy a harmadikkal. Tehát ott látható aláhúzva és kivastagítva az OR szócska. Itt. Tehát konkrétan az, hogy a három hatóanyagot kombinálja együtt, az nem szerepel ebben. Az pedig pláne nem szerepel, hogy 28 napos ciklusba adagolják. Tehát barokkos túlzás azt mondani, hogy ez újdonságrontó lenne ez a dokumentum. Megjegyzem, hogy szerintem ez a feltalálói tevékenységet sem rontja el. Tehát, hogyha összegezni akarjuk a ügynek a tanulságát, akkor az jön ki, hogy az EPO álláspontja szerint ez a hármas kombináció nem új. 28 napos ciklusban adagolva az adott ráktípusra. Viszont abban a pillanatban, hogy a 28 napos ciklusban az egyik hatóanyagnál megmondjuk, hogy az csak 15 napig adjuk, akkor onnantól új is lesz és feltaláló tevékenységen is fog alapulni. A mi álláspontunk szerint ez sehol nincs leírva, hogy ezt a három anyagot együtt 28 napig adagoljuk egy embernek, és emiatt új, viszont nagyon hasonló kombinációk ugyanilyen alkalmazással le van írva, és emiatt nem alapul feltalálói tevékenységem. Ez az ügy sincs lezárva, itt is jelenleg az EPO térfelén pattog a labda. Egyébként még két helyen kérték, Ausztráliában és Kanadában, még sehol nem adták meg. És hát illik egy előadásban valamilyen végső konklúziót is levonni. Tehát amit szeretnék kiemelni, hogy az eseteknek, legalábbis ezen a területen, az eseteknek tényleg nagy százalékában, tehát 75%-ában azért azonos eredmény jött ki, és ez szerintem elég jó egyezés. Azt is érdemes elmondani, hogy bizony az emberi hiba az mindig ott van, tehát azért hiba csúszhat az EPO részéről is, meg nyilván a mi részünkről is. Tehát egy nagyon kis százalékban benne van az is, hogy egy újdonságrontó dokumentumot valaki nem talál meg. Nagyon kis részben van olyan, hogy a feltalálói tevékenység, ahol rezeg a léc, hogy ott eltérő vélemény születik. Illetve a legfontosabb az az, hogy hogyha elmegyünk egy olyan irányba, hogy nagyon erőltetjük azt, hogy mindenképpen újdonságrontó dokumentumra szeretnénk rámenni, és így állnak neki mondjuk az elbíráló kollégák, hogy feltétlenül olyat találjanak, vagy ha nem, akkor ás minden, akkor az elviheti az újdonságkutatást. Tehát, mert esetleg fölhozhatunk egy olyan újdonságrontó dokumentumot, ami fals, tehát valójában nem újdonságrontó. És ennek az a következménye, hogy viszont, hogyha nem koncentrálunk arra, hogy a feltaláló tevékenységet is vizsgáljuk, és arra is rendesen rákutassunk, akkor előállhat az a helyzet, hogy mondjuk a bejelentő azt gondolja, hogy oké, hoztak fel újdonságrontó dokumentumot, abból érveléssel vagy az oltalmi kör szűkítésével valahogy kimosakodom magam, és aztán nagy vidámon megyek tovább, és esetleg más országokban, például az USA-ban pedig megtalálják ezeket a dokumentumokat, megtámadják a feltalálói tevékenységet, és akkor az elég kínos lehet. Tehát úgy gondolom, hogy érdemes a tudtára adni a bejelentőknek ezt az információt, hogy gond lehet a feltalálói tevékenységgel, mivel ez később azért visszaüthet. És elérkeztünk a végéhez, és szeretném megköszönni a figyelmet.
Magam részéről, meg a mi nevében is köszönjük szépen az előadást. Van-e kérdés még a kávészünet előtt az előadóhoz? Nincs. Nekem egy van, hogy az biztos mondta, csak lehet, hogy nem figyeltem, hogy egyébként azt, amit az EPO felhozott dokumentumot, azt ti is megtaláltátok, vagy eleve az volt az álláspont, hogy az nem újdonságrontó, ezért ugyan benne volt a kutatási anyagban, csak nem fajsúlyosként.
Mi azt nem találtuk meg, mert annyira nem volt újdonságrontó, hogy föl sem erült. Tehát, hogy egyszerűen ki se jött.
Köszönöm, ez nem volt világos, hogy ez benne volt a csomagban, csak az értékelés különbözött, tehát valójában ez ki se jött.
Ez nálunk is jött.
Ez visszavezet körülbelül az első diára, hogy még akkor is, ha amúgy a fegyverek azonosak, a metodika meg a kutatási szűrési metodika azért okozhat nyilván különbséget. Tehát előfordulhat, hogy ők nagyobb csomagból indulnak el mondjuk manuális szűréssel, és hibásan fennakad egy olyan dokumentum, amit fontosnak találnak, mint egy pontosabb kutatásnál az benn sincs a csomagba, tehát nem fog ez a hiba előfordulni.
Szerintem ez abszolút játszik, és amikor nem jött elő az EPO-nál tehát az újdonságrontó dokumentum, amit mi megtaláltunk, ott például meggyőződésem, hogy azért nem jött elő, tehát látszik, hogy ők kifejezetten csak olyan vegyületeket kerestek, amik megegyező hatásmechanizmussal bírnak. És azt már nem nézték, hogy egyébként ugyanolyan szerkezetű vegyület. Tehát maga a vegyületekről szóló igénypont sem volt új.
Köszönöm. Marce?
Ez úgy történik, hogy ugye mondtam, hogy minden évben van egy ügy, amit részletesen kielemezünk, és belettek adva ezek az ügyek, legalábbis lett kiválasztva közülük, hogy nézzük meg ezt akkor részletesebben. Valamiért az Európai Szabadalmi Hivatal más ügyeket választott részletes elemzésre.
Ezt nem kommentálnám azzal a fotóval, amit ott felvillantották közül, hogy a harmonizációt nem biztos, hogy mindenki ugyanúgy érti.
Bocsánat, csak ehhez Marta kérdéséhez hozzáfűzve, hogy amúgy az összes ügynek az értékelése eljut az EPO-hoz, csak nyilván ők a számukra legérdekesebbet, vagy a másik oldalról nézem, lehet, hogy a legcikisebbet, vagy azt, amelyik számukra a legjobb eredményt mutatja, azt választják ki a legrészletesebb elemzésre. De egyébként a harmonizációs ügyeknek az értékelése az megjelenik, és minden évben van egy ülés is, ez a PCHSA ülés, ami az Európai Kutatóhivataloknak az éves minőségbiztosítási ülése, ahol ezek megtárgyalásra kerülnek, csak nem feltétlenül olyan részletesen, mint az egy darab kiválasztott ügy, amit az EPO választ ki, és ami számukra tűnik nagyon érdekesnek. A mi számunkra ez az ügy például rendkívül érdekesnek tűnt volna, mert tényleg az, hogy egy újdonság, tényleg full újdonságrontó dokumentum náluk valamilyen oknál fogva elkerült az ő figyelmüket, ez minimum egy diszkuszióra szerintünk alapot adhatnak. De sajnos ebben nem volt beleszólásunk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a kiegészítést. Ha nincs több kérdés, akkor adjuk át magunkat 20 perc kávészünetnek. Én köszönöm szépen Lacinak is, hogy nagyon takarékosan bárt az idővel. A közönséget meg arra biztatnám, hogy már aktív a szavazás, hogy szavazzon az előadást illetően, illetve a minősítéseket húzogassa be. Kávé közben erre bőven van idő. És találkozunk akkor az időzített 11:20 helyett, mondjuk 11:25-kor.